a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 34 új tagja tette le az esküjét, miután a Szentatya előzőleg fogadta őket. Köszönetet mondott a svájci gárdisták figyelmes, emberséges lelkiismeretes szolgálatáért, arra kért az újoncokat, szabad idejükben ne mobiltelefonjaikat nézzék, hanem igyekezzenek megismerni az őket körülvevő Róma város szépségét. Az új svájci gárdisták minden évben május 6-án esküsznek hűséget a pápának. Az ünnepélyes eskütétel az apostoli paloták Szent Damázról elnevezett udvarán zajlott. Az eskütétel előtt szentmisét mutattak be a Szent Péter bazilikában, amelyet a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíborost celebrált. Határozatban szólítaná fel az országgyűlés a baloldali képviselőket, hogy a jövőben ne folytassanak magyar nemzeti érdekeket veszélyeztető tevékenységet. Emellett felkérni a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben, áll a parlamenti honlapra felkerült javaslatban. Teseli Zoltán, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke által benyújtott előterjesztés indoklása szerint a közelmúltban számos a baloldalhoz tartozó európai parlamenti képviselő nyilatkozott úgy, hogy közreműködött abban, hogy hazánk ellen különböző uniós eljárások induljanak, és több esetben célként határozták meg azt, hogy a kormány ne jusson hozzá Magyarországot megillető uniós pénzügyi forrásokhoz. Délután 4 órakor lejárt az ajánlásgyűjtési és jelöltállítási határidő a június 9-i önkormányzati választásra. Eddig volt lehetőség arra, hogy a polgármester és képviselőjelöltek leadják az íveken gyűjtött, őket támogató aláírásokat. Akinek sikerült meghatározott számú érvényes ajánlást összegyűjtenie, a választási bizottság döntés alapján hivatalos jelölté válhat és felkerülhet a szavazólapra. Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélést, a kínai államfő partnerségre buzdított, ahogy fogalmazott, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze 2 Európai Uniós tagállamot keres fel, Franciaországot és hazánkat. Elérkezett az ideje, hogy a magyar gazdaság egy újabb dimenzióváltáson lépjen keresztül, a technológiai színvonalat növeljük és a kutatásfejlesztési kapacitásokat bővítsük, írta a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azután osztotta meg bejegyzését, hogy fogadta a Microsoft vezetőit, köztük a globális vezetőség több tagját is. A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, folyamatosan dőltek meg a beruházási, az export és a foglalkoztatottsági rekordok, emelte ki. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagymárton a Forage Space and Technology űripari holding vállalat, gyártással foglalkozó portfólió vállalata a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint elmondta, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 566,25 pontos 0,83%-os emelkedéssel 68.568,49 ponton zárta a hétfői kereskedést, ez történelmi csúcs. Oroszország figyelmeztette a moszkvai brit nagykövetet, hogy a brit fegyverrel orosz területre mért ukrán csapásokra válaszul, célponttá válhat bármely brit katonai objektum és hadfelszerelés Ukrajna területén és az ország határain túl is. A nagykövetnek a moszkvai tájékoztatás szerint felhívták a figyelmét arra, hogy David Cameron brit külügyminiszternek az Oroszországra mérendő csapásokra vonatkozó szavai ellentmondanak London korábbi álláspontjának, miszerint a nagy hatótávolságú rakétákat nem vetik be Oroszország területe ellen. Végül az időjárásról. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Sinkó Ferenc, májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek, ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa a bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkat szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.
Sinkó Ferenc májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondta el. Sinkó Ferenc író, szerkesztő, műfordító 1912. július 19-én született a felvidéki Gyerken. Jogi tanulmányait Prágában végezte, ahol bekapcsolódott a Magyar Akadémikusok Keresztény Köre és a Prohászka Körök munkájába. 1933-tól az Új Élet című lap segédszerkesztője, 35 és 39 között főszerkesztője, de más lapokban is publikált. Az első bécsi döntés után Budapesten a Felvidéki Magyar Hírlap, majd a Magyarország című lap, a háborút követően nyugdíjazásáig az Új Ember munkatársa volt. Tanulmányokat, illetve szép prózát írt, vallásos szellemiségű könyveket állított össze, és cseh írók műveit fordította magyarra. 1990. november 1-én hunyt el Budapesten. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Sinkó Ferenc díjat alapított a pályakezdő újságírók jutalmazására.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2024. május 6-a van, hétfő. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy új katolikus óvoda épül Szerencsen, majd egy a Miskolci Közbiztonsággal kapcsolatos sajtótájékoztató szerkesztett változatát sugározzuk, Hallósi Andrást és Nagy Ákos képviselőjelölteket idézzük. Adásunk végén a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével, Konyhári Györggyel beszélgetünk, elsősorban a most érettségiző korosztálynak kínált határidős lehetőségekre. Tartsanak velünk, érdemes!
Thank you.
Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencs városa számára, hogy az Egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis Boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas, világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat, ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni. Nagyon fontos, nem csak ebben a korban, később is a mozgásfejlesztés, a sport, a nyelv, a logikus gondolkodás, a zenei fejlesztés, úgyhogy úgy gondolom, hogy minden olyan területet érintettünk, amikor az eszközjegyzéket összeírtuk, hogy minél szélesebb körben tudjuk a gyerekeket fejleszteni. Szintén úgy kerültek kiválogatásra a játékok, hogy a gyerekek minden érzékszervét igénybe veszi, és minél fejlesztőbb hatással tud lenni az ő szabadidő eltöltésük közben. Rengeteg fa, évelő növény és cserje kerül majd a játékok körül elültetésre, úgyhogy már alig várjuk, hogy azt a szemléletet, amely nagyon fontos az iskoláinkban is, ez a keresztény tudatossággal, vagy keresztény értékrendre épülő teremtésvédelem, vagy környezetvédelem, ezt már egészen pici korban a gyerekekben el tudjuk ültetni, és úgy gondolom, hogy az a gyönyörű környezet, amely az udvaron kialakításra kerül, ebben nekünk nagy segítségünkre lesz. De hogyha a kerítésen túlnézünk, akkor a várkert is ezt a célt fogja tudni szolgálni. Konkrétan milyen kínálattal készülünk, azért néhány gondolatban már sejtettem itt a hallgatósággal, de nyilvánvaló az Egri Főegyház megyében, egy katolikus óvodában azok a keresztény értékekkel, hogy kidomborodjanak, amelyeket mi fontosnak tartunk. Nagyon fontos az, hogy minden a családban kezdődik ugyan, és hogy mi ezt tudjuk folytatni, erre tudjunk építkezni, vagy akár itt teremtsünk ehhez biztos alapokat, hogy a szeretet parancsa kell, hogy meghatározza a gyerekeknek az életét, a fejlődését, és később erre építkezve felnőtt korban is olyan felnőtté váljanak, akik haladnak egy úton, és lehet, hogy néha letérnek, mert serdülőkorban azért ez elő szokott fordulni, de amikor szükségük van rá, akkor tudják, hogy mindig számíthatnak valakire, és legyen kapaszkodójuk. Egyéb szakmai lehetőségeket úgy gondolom, hogy 3 gyermekem járt nekem is óvodában, és azok a szülők, akik most gyakorló szülők és óvodáskorú gyermekeik vannak, vagy éppen kisiskoláskorú gyermekeik vannak, nagyon jó ötletekkel tudnak szolgálni, és nyilván mi ezt szeretnénk figyelembe venni. Úgyhogy tervezünk egy olyan fórumot létrehozni, amelyről az érdeklődőket majd tájékoztatjuk, hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni. Ennek a fórumnak az lesz a neve, hogy Szólj Bele, és az eddig hozzánk érkezett ötletek tárát szeretnénk bővíteni, vagy örömmel bővítjük, és ezt is figyelembe vesszük. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos a szülők számára, hogy a legféltettebb kincsük, a gyermekük, akiket oda bíznak egészen pici korban a köznevelési intézményekre, biztonságos környezetben, szeretetteljes légkörben, családias hangulatban nevelődjön és fejlődjön.
Az elmúlt percekben Gasperné Tilman Edina, a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója beszélt. Nápoly szintjére került a miskolci közbiztonság egy európai felmérés szerint. A helyi Fidesz a választások után visszaállítaná a sheriff rendszert és rendet tenne a borsodi vármegye székhelyen. Hollósi András frakció szóvivő és dr. Nagy Ákos frakció vezető tartottak a napokban sajtótájékoztatót, melyen a sheriff rendszer visszaállításán túl azt ígérik, hogy a legkevésbé biztonságos tömegközlekedési járatokon ismét lenne biztonsági szolgálat. A részletekről előbb Hollósi Andrást idézzük.
Miskolc közbiztonságával kapcsolatban nem csak az elmúlt hónapokban, az elmúlt években, sőt az elmúlt csak nem öt esztendőben rendszeresen tartottunk sajtótájékoztatót, mert sajnos a miskolciak szubjektív biztonságérzete nem jó. Ezt alátámasztandó van az Európai Bizottságnak egy európai városokra vonatkoztatott felmérése, amely alapján sajnos többek között a köztisztaságot, a tisztaságot, a biztonságérzetet is értékelték, és ennek értelmében Athén, Szófia után helyezkedik el, és Nápoly után sajnos Miskolc. Ennek tekintetében tartjuk a sajtótájékoztatónkat, hiszen az elmúlt években jelentősen romlott a miskolciak szubjektív biztonságérzete a pozitív mutatók ellenére.
Az elmúlt percekben Hollósi Andrást, a Fidesz-KDNP miskolci frakció szóvivőjét hallották. A folytatásban dr. Nagy Ákos, a Fidesz-KDNP miskolci frakció vezetője beszél.
És azzal kezdtük, hogy biztonságérzet, közbiztonság, szubjektív biztonságérzet. A közgyűlés nemrégiben tárgyalta a rendőrség és a rendészet beszámolóját Miskolcon, és a rendőrségi statisztikákban, amiket évről évre láttunk most már a közgyűlésen, az derül ki, hogy a közbiztonsági mutatók a statisztika számai szerint egyre javulnak. Mi derült ki a rendészet beszámolójából? Elkezdődött egy koncepcióváltás. Miért szükséges ez a koncepcióváltás? Azért, és egy hirtelen átkötéssel talán azt tudom mondani, mert a szubjektív biztonságérzet Miskolcon romlik. Miközben a statisztikák javulnak, a miskolciak nem szeretnek már lassan a főutcán sétálni. Elkerülik a centrum áruház környékét, elkerülik az Újgyűri főteret, és elkerülik a búzateret és néhány olyan helyet, ami korábban nagyon kedvelt volt közöttük. Mi volt és mi vezetett ideig Miskolc közbiztonsági koncepciójában? Mi volt az a romlás, ami bekövetkezett? 2019 előtti időszakra tudunk visszavezíteni, és ezt nagyon sokszor elmondtuk. A sheriff rendszer bevezetése, Magyarország első önálló önkormányzati rendészetének a létrehozása nagyon fontos mérföldkő volt a város történetében. Ehhez képest 2019 után jó szándékból, butaságból, akaratból és erőből a jelenlegi városvezető koalíció, teszünk hozzá állandó eposzi jelzőjeként a várost még néhány hétig vezető jelenlegi baloldali városvezető koalíció megszüntette a sheriff rendszert, szétverte a mezőri szolgálatot, és megszüntette a kutyás járőrözést. Levette Miskolc belvárosában pénteki és szombati napokon azt a járőrszámot, ami megerősítette a miskolciak biztonságérzetét. Ez volt az a bizottsági ülés, amikor ezt a koncepciót tárgyaltuk, ahol felhívtuk a figyelmét a baloldali képviselőknek, hogy nem lesz ez így jó. Nem is lett ez így jó. Láthatjuk, hogy mi zajlik a főutcán, láthatjuk, hogy mi zajlik a közterületeken, és láthatjuk, hogy mi zajlik a külterületeken, például a lovas rendészek hiányában. Erre kínálunk a koncepciót, nem sokára a miskolciaknak egy megvalósuló koncepciót, amikor is azt mondjuk, hogy hamarosan visszaáll a sheriff rendszer. Polgármester jelöltünk programja szerint pedig a közbiztonságilag leginkább érintett tömegközlekedési eszközökön az úgynevezett járatsheriffek fognak dolgozni. Ha valaki számára Miskolcon ma nem evidencia, hogy a Szotyi héját nem szórjuk a busz padlójára, akkor az új városvezetés meg fogja mutatni, hogy ez bizony nem evidencia. A Szotyi héját nem szórjuk a busz padlójára. Ha tömegközlekedésben utazunk, akkor alkalmazkodunk másokhoz. Nem vegzáljuk a sofőrt, nem ürítünk a padlóra, és nem állítjuk meg a véscsengővel a buszt, ott, ahol az nekünk szükséges, alkalmazkodunk a többség igényeihez. Ennek a jelenlegi helyzetnek felelősei vannak. A jelenlegi helyzet felelősei a baloldali városvezetés, a rendészeti bizottság azon tagjai, akik ezt az értelmetlen, szükségtelen és felesleges koncepciót a rendészetre ráerőltették. Személyesen a bizottság elnöke, demokratikus koalíció képviselője, Szilágyi Szabolcs. Az, hogy polgármester úr ezt megengedte, az ő távozása miatt talán már kevésbé érdekes. De ezen változtatunk kell. Egy dologban biztosak vagyunk. Ha ez a rendészeti, közbiztonsági koncepció marad, amit a miskolci baloldal és a demokratikus koalíció kínál a miskolciaknak, a helyzet még kaotikusabb, a közbiztonság pedig még problémásabb lesz Miskolcon. Ezért van szükség változásra. Június 9-én a szavazatokkal, októberben és novemberben pedig a rendészet koncepciójának megváltozásával, azonnali megváltoztatásával és a közbiztonság megerősítésével. Miskolcnak nagyon jelentős külterületei vannak, tehát olyanok, ahol már laknak emberek, ott, ahol jelentős számú populáció van, és ezeken a helyeken egyszerűen utolérhetetlen volt a rendészet. Tehát, ha arra gondolunk, hogy micsoda biztonsági érzetet adott, nekem Tapolcán vannak tapasztalataim, hogy ezeken a dűlőutakon akár csak egy héten egyszer elment egy lovasrendész. Mindenki köszön neki. Köszöntek, üdvözölték, ismerték, leszállt, megívott egy kávét, az se volt meg. De mindenki tudta, hogy van. Itt meg mondjuk Tapolcán, tudom, bizonyos részeken 7 órakor villanyoltás. És sehol semmi. Egy telefonszám is kell, és pont ez a külterületeknél is ezt tervezünk. Azoknak a részeknek dűlőutas, köztövetes, közvetlen telefonszáma lesz, és azonnal gondolást kell, hogy megvalósítsuk.
És mik lesznek a legfontosabb jogkörei a sheriffeknek, amit most tudunk?
Ezt relatíven nagyon nem tudunk nekik újat adni. Tehát ezt a jogszabályok írják körül. Tehát aki arra számít, hogy hirtelen a sheriff, mint a Vadnyugaton megjelenik, és egy ezüst golyóval szívánlő valaki, ezt nem tudjuk megígérni a miskolciaknak, és ilyenre nem is vállalkozhatunk. De annak idején, hogyha nem tudom, hogy ez mennyire ismert, volt a városnak egy úgynevezett együttélési etikai kódex, ami az volt a baj vele, hogy minden ilyen anyagnak, ha nagyon kis betűvel írek, és nagyon vastag, akkor azt élő ember el nem fogja olvasni. Szuper jó, de azt senki nem. Tehát, hogy 10 olyan szabályt kell bevernünk, szerintem mindenkinek a fejébe, vagy megismertetnünk a miskolciakkal, ami 95%-ának evidencia, aki itt él. De ezeknél a jogköröknél, és ami a legfontosabb, egyrészt olyan mennyiségű rendészt kell a területekre vezényelni, ami látható. Tehát ez, én mindig azt gondoltam, hogy ha látok egy rendőrt, ugyanúgy, mint egy trafipaxot, ott is lassabban megyünk, akkor annak van egy visszatartó ereje. És a szankció. Tehát legyen teljesen egyértelmű, hogy a szankciókat végig kell verni. Ma nehézkesnek gondoljuk a szankciórendszert, tehát elkezdve onnan, hogy intézkedik a kormányhivatal egy illegális szemétlerakás ügyében, intézkedik a jegyző egy birtokháborítás ügyében. Bármi nehézkes, tehát a szankciórendszernek a gyorsítását és annak a végrehajtását kell megerősítenünk. Úgyhogy nem lesz senki lelőve, de szigorúbb szankciókat és gyorsabb szankciókat szeretnénk kezdeményezni, illetve ezt végrehajtani.
Arról vannak információitok, hogy ugye évekkel ezelőtt ez a rendszer átalakult, hogy akik abból kiestek, akár itt a létszámcsökkentés miatt, akár a lovas járőrök felszámolása miatt, hogy ez a munkaerő, ez gyakorlatilag elérhető?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván van ennek egy pénzügyi vonzata is, és ez joggal merül fel, hogy lesz-e pénz a rendészetre. A rendészetre kell pénznek lenni. De pont a kutyás járőr, meg a lovas járőr az a kategória, hogy ezt az nem ért mindenki. Tehát, hogy oda mehetünk valamennyi, hogy mi most lovas járőrök akarunk lenni, de az egyértelmű, hogy van olyan mennyiségű járőr, aki pont mondjuk ebbe a kettő kategóriába rutinos feltételeket kell megteremteni. Tehát szerintem a kutya is visszatartó erő, mondjuk annak, aki fél tőle biztos, de a kutya is visszatartó erő lehet, azt gondoljuk, hogy igen. És azt se hallgassuk, hogy a rendészetnél is látunk. Tehát nem lenne elegáns, ha azt mondanánk, hogy a rendészet az most teljesen, nem látunk a fejlődésről utoló jeleket. És azért, pont azért szavaztunk tartózkodással, mert még kevés. Ennél sokkal, sokkal többet kell. Tehát, hogy most ez a mostani rendészeti vezetés fejében változott meg, vagy már a városházán nem érdekel senkit, hogy mi van a rendészettel, és kapott egy picit nagyobb szabad kezet a rendészet új vezetése, azt nem tudjuk, hogy minek köszönhető, de azért alakult, de még alakulhat jobban is.
Az elmúlt percekben dr. Nagy Ákost, a Fidesz-KDNP Miskolci frakció vezetőjét hallották. Folytatásban egy fontos határidőre hívjuk fel a kedves hallgatóink figyelmét, és elsősorban azokét, akikért most izgulunk, akik érettségiznek, ennek a korosztálynak kínál kiemelkedő lehetőségeket a Matthias Corvinus Kollégium, a Miskolci Képzési Központ vezetőjével, Konyhári Györggyel beszélgetünk. A mai napon a magyar érettségivel elkezdődött egy folyamat, egy hosszú folyamat az érettségi rendszere. Szeretettel köszöntelek, Gyuri, ez nektek is egy olyan időszak, amikor vannak feladatok.
Így van, a Matthias Corvinus Kollégium életében a tavaszi időszak az abszolút a felvételikről, az új hallgatóknak a bevonásáról, az ő felvételiztetésükről szól, és én is nagyon sok sikert kívánok a most érettségizőknek, ez egy izgalmas időszak az életükben. És persze tudom, hogy most nagyon sok a történés körülöttük, éppen most ballak. csak elkezdődtek az érettségig, de az MCC is most kínálja meg őket egy lehetőséggel. Ugye ők hamarosan egyetemi tanulmányokat fognak elkezdeni, és ha egy picit előre gondolkodnak, akkor a Matthias Corvinus Kollégium tehetséggondozással kapcsolatos programja nagyon jó kiegészítése lehet ezeknek a későbbi egyetemi tanulmányoknak, és 6 magyarországi városba, név szerint Debrecenben, Szegeden, Pécset, Győrben, Miskolcon és természetesen Budapesten elkezdhetik ezeket az MCC-s egyetemi programokat a diákok, amennyiben jelentkeznek és felvételt nyernek. Nem egyszerre kérjük erre természetesen a diákokat az érettségivel, tehát egészen június 30-áig tudnak jelentkezni, de azért érdemes felhívni talán most is a figyelmüket arra, hogy az érettségire való koncentrálás mellett úgy a fejükbe vagy a látókörükbe kerüljön oda az MCC egyetemi programja is.
Miért is érdemes azon elgondolkodni?
Rengeteg mindent kaphatnak azok a diákok, akik hozzánk felvételre kerülnek. Alapvetően egy tehetséggondozással foglalkozó alapítvány vagyunk, pluszokat olyan extra tudást, olyan extra készségeket igyekszünk nyújtani a fiataloknak, amelyek az ő későbbiekben, tanulmányaikban és karrierjükben egyaránt segítségükre lehetnek. Így aztán erre nyújt elsősorban lehetőséget az MCC. Teszi ezt kultusokon, készség- és képességfejlesztő órákon keresztül, illetve a nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítésével. Részben ide érkeznek az MCC kampuszaira nemzetközi szaktekintélyek, részben pedig mi küldjük hosszabb, rövidebb tanulmányutakra a fiatalokat Európa és a világ nagyvárosaiba.
Mennyi időt jelent ez? Tehát mondjuk egy héten hogyan néz ki mondjuk egy heti rend?
Alapvetően ugye az MCC-s foglalkozások azok az egyetemi órák végeztével a délutáni esti órákban kerülnek megrendezésre. Nagyon igyekszünk azon, hogy az egyetemi képzésekkel harmonizáljunk. Nem is szokott túl nagy ütközés lenni az MCC-s és az egyetemi kurzusok között, hála jó Istennek, úgyhogy aki kicsit többet akar, kicsit többet szeretne magából kihozni, illetve az egyetemi éveiből, annak bátran tudom ajánlani az MCC-kkel képzéseit.
Itt Miskolcon hány személyt vártok?
Alapvetően itt Miskolcon egy 15-20 fő lesz az, aki felvételre kerül. Azért nem tudok egy ilyen exakt számot mondani, mert ugye egy felvételi után tud valaki bekerülni az MCC programjába. Attól függően, hogy hány alkalmas és megfelelő kandidáns lesz tulajdonképpen ezekre a helyekre, ennek függvényében fogjuk a létszámot is belőni.
Nemzetközi hírű tanárok is oktatják az itt tanulókat.
Így igaz, a világ nagy tudásközpontjaiból, a világ nagy egyetemeiről próbálunk olyan nagy hírű oktatókat, nem csak nagy hírű, hanem azt gondolom, hogy tapasztalattal felvértezett, illetve gyakorlati tudással felvértezett oktatókat hívni ide az MCC kampuszaiba, akik a világ folyásának éppen aktuális állapotát tudják elmondani ezeknek a diákoknak. A saját szakterületükről, amint rendkívül szertágazó, a közgazdaságtan, a jog, a klímapolitika, vagy éppen a társadalom és történettudománynak a mélységeibe tudnak beférkőzni a fiatalok, és azt láthatják meg, hogy a nemzetközi viszonyrendszerben, nemzetközi vonulatban hol tartanak ezek az aktuális kérdések, amik egyébként sokszor a fiatalokat is foglalkoztatják, hiszen erről szól az ő jövőjük is.
Hogyan is néz ki a felvételi, vagy hogyan lehet bekerülni, ha mondjuk el a sorrendet, akkor egy határidőt már mondtunk.
Igen, tehát június 30-áig, aki beadja az ep.mcc.hu weboldalon a jelentkezését, ezen keresztül lehet beadni a jelentkezést, az alapvetően egy írásbeli és egy szóbeli részen fog átesni. Az írásbeli rész az egy szókincs, illetve egy logikatesztből áll. A logikateszt az leginkább talán egy IQ-tesztre hasonlít, a szókincs teszt az pedig kicsit az olvasottságot, a szavak használatának mikéntjét próbálja felmérni a fiatalok tekintetében. Alapvetően viszont a hangsúlyos rész az a szóbeli rész, ahol elsősorban a diákok motivációját nézzük. Azt nézzük meg, hogy erre a plusz képzésre ők egyébként alkalmasak-e, és hajlandóak-e, motiváltak-e megtenni azt, hogy ezeken a képzéseken egyébként ezt a plusz munkát, ami ezekkel a képzésekkel jár, azt beletegyék tulajdonképpen a mindennapjaikba.
Miskolci, vagy nem feltétlenül miskolci hallgatókat vártok?
Ugye alapvetően Budapest valamennyi egyetemről lehet a budapesti központunkba jelentkezni. Az egyetemvárosaink tekintetében pedig a debreceni, a szegedi, a pécsi, a győri és a miskolci egyetem hallgatóit várjuk a képzésekre.
Olyan diákokat is vártok, akik szállást is keresnek, ugye? Kollégium lévén.
Hogyne, természetesen, sőt, nagyon bátorítjuk a lendő MCC-s diákokat, hogy éljenek az MCC által nyújtott ingyenes kollégiumi ellátással, mert hogy ezek nagyon színvonalas, magas színvonalú, a kollégiumi, az átlagos egyetemi kollégiumi ellátásnál egy jóval színvonalasabb módon lakhatnak, és élhetik mindennapjaikat ezek a fiatalok. Gyakorlatilag apartmanházakba laknak, kétfős apartmanokba, tényleg minden földi jóval felszerelve.
Hol vannak ezek az apartmanházak? Melyik részen?
Miskolc belvárosában találhatóak. Ugye a mindennapi oktatás az a Miskolcon a Szemere utca 4 szám alatt a villanyrendőr mellett található. Itt beszélgetünk mi is most. És itt a szomszédságban a kb. 200 méterre találhatók azok az apartmanok, ahol a mindennapjaikat töltik a fiataljaink.
Már említettük, de azért egy kicsit bővebben is fejtsük ki ezeket a külföldi utakat, vagy akár hosszabb képzéseket.
Igen, talán a legizgalmasabb, az egyik legizgalmasabb rész az MCC által felkínált lehetőségekben, azok a nemzetközi utak. Ezek tényleg az öt kontinensre kiterjedő lehetőségek, és a világ nagy egyetemeire, most csak néhány nagyvárost, illetve egyetemet, ha megjelenülök, Bécsben a Model Egyetemre, Berlinben az ESMT-re, amely Európa 10 legjobb üzleti egyetemek között van, Brüsszelben több egyetemre is kínálunk kurzusokat, de például nyári egyetemet végezhetnek a diákok Oxfordban, illetve Cambridgeben, és szoktam mondani, hogy ez az Oxford, az az Oxford, és ez a Cambridge, az a Cambridge. Magyarán tényleg ebből a felsorolásból talán látszik, hogy ezek a Európa legjobb egyetemei, de ha még egy másik tengeren túli példát is mondhatok, akkor a Quinnipiac Egyetem az Egyesült Államokban szintén várja az MCC-s diákokat. Nagyon fontos elmondanom azt, hogy nem csak a nemzetközi utak, hanem a kurzusok, a különböző ösztöndíjak, minden, ami az MCC-ben benne van, az mindenki számára ingyenes. Tehát aki felvételt nyár, azt mindezeket a lehetőségeket térítésmentesen kapja meg.
Gondolom, van túljelentkezés, tehát ekkora lehetőségcsomagra.
Valóban van túljelentkezés, de azért azt is látni kell, hogy kicsit a felvételi maga, a felvételi ténye az egy kicsit visszatartó erővel is van a diákok vagy a fiatalok számára. Én azt tanácsolom, vagy azt arra biztatom őket, hogy ne ijedjenek meg ettől a felvételitől. Semmi olyan nem történik itt, ami egyébként bármikor a hétköznapokban, vagy egy egyetemi, vagy egy középiskolai szituációban ne történne meg. Nem eszünk embert, nem is arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott illető mit nem tud, hanem arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire motivált, és mit szeretne a jövőjével kezdeni. És hogyha ezekre, hogy is mondjam, számunkra szimpatikus válaszok érkeznek, akkor bekerül az MCC-be, és fantasztikus évek várnak tulajdonképpen rá.
Zene után folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Konyári Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével. A folytatásban beszéljünk az általános iskolai és középiskolai programjaitokról, ezek jelenleg is zajlanak, ugye? Van most ott is nyitott hely?
Így igaz, mind a két programunk, tehát az általános iskolásokat, illetve a középiskolásokat is nagyon nagy szeretettel várjuk. Az általános iskolásoknak a most még 4. szeptembertől 5. korosztályt várjuk a jelentkezőink sorába. Ők egy 4 éves programba tudnak bekerülni a felvételi után, tehát ez egy a teljes általános iskolai felső tagozatot átfogó képzés, ahol szintén egy a közoktatáson túlmutató plusz készségeket és képességeket fejlesztő csomagról van tulajdonképpen szó. Néhány jellemző kurzust megemlítenék, mert akkor talán egy kicsit közelebb hozom a hallgatóknak ahhoz, hogy mivel is kell itt számolni, hogyha valaki az MCC-be jön. Nagyon nagy gondot fordítunk például a fiatalok tudatossá válására, tudatosság nevelésére. Ezért például egészségügyi és pénzügyi tudatosság kurzust is rendezünk, ami azt jelenti, hogy mire figyeljenek például az egészségükkel kapcsolatban, megmutatjuk az alap, illetve leggyakoribb betegségeknek a tüneteit, egy vészhelyzetet hogyan lehet elhárítani. Tehát olyan alapvető készségeket próbálunk újraélesztés gyakorolnak például a fiatalok, amik tényleg a mindennapokban is egy krízis szituációban akár hasznukra lehet. A pénzügyi tudatosságnál a pénzügyek alapfogalmait tanítjuk meg, mi a kamat, mi az adó, mi a takarékosság, hogyan tudnak akár még a kisebb pénzükkel is úgy gazdálkodni, hogy ez egy kicsit többet hozzon ki, mint amit a szülők adnak. Én azt gondolom, hogy ezek olyan készségek, amik a fiatalok tudatossá nevelésében nagyon hasznosak. A MCC-ben általános kép az, hogy próbálunk az aktualitásokkal foglalkozni, a 21. századi tudományokkal, 21. századi kihívásokkal, így aztán tanulnak a fiatalok nálunk például a drónok világáról, tanulnak a robotikát, de olyan klasszikus dolgok mellett sem megyünk el, például, mint a színházvilága vagy az építészet. Tehát egy nagyon nagy csomagot kapnak itt nálunk a fiatalok, ami a későbbi pályaválasztásban is azt gondoljuk, hogy nagyban tud segíteni.
Egy kiadót is működtet az alapítvány.
Bizony az MCC Press az immáron talán 300-nál is több könyvet adott ki az elmúlt másfél évben. Rengeteg és tényleg nagyon-nagyon sok és szertágazó tudásanyag, illetve könyvanyag az, amit most már sikerült a felszínre hoznunk. Ebben vannak magyar és nemzetközi nyelvű tanulmányok, publikációk, kutatások. Talán itt is olyan pont van, ami minden egy irányba mutat, ez pedig az aktualitás. Tehát olyan dolgokkal igyekszünk foglalkozni, amiket az emberek mindennapjainkban foglalkoztatja.
Rendszeresen a nagy közönség számára is rendeztek programokat hétről hétre.
Így igaz, vannak nyitott rendezvényeink hétről hétre. Szeretnénk azt a tudást, illetve azokat a rendkívül érdekes embereket megmutatni a nagy közönség számára, akik az MCC-ből itt vannak. Hozzájunk mindig igyekszünk hozni egyébként helyi érdekes és színvonalas embereket is, tehát próbáljuk őket összeültetni. Ezek között vannak külföldi szaktekintélyek, illetve a magyarok egyaránt, úgyhogy általában csütörtöki napon rendezzük meg ezeket a rendezvényeket, és tényleg a tudomány, illetve a világunk tekintetében a legérdekesebb témákat igyekszük idehozni Miskolcra a nagy közönség számára. Ide várunk mindenkit, ezekre az előadásokra alapvetően ingyenes a belépés, és a 10 évesektől a 99 évesekig mindenkit várunk nagy szeretettel.
Aki most jelentkezik, térjünk vissza erre az egyetemi programotokra. 5 évig akkor, amíg az egyetemi évei tartanak, addig tart a kollégiumi léte is?
Tarthat a kollégiumi léte akár 5 éven keresztül is. Az MCC egyetemi program kicsit másképp van struktúrában, mint a felsőoktatás. Most a 12-eseket egy 1 éves junior képzéssel várjuk. Erre nyernek felvételt, akik most hozzánk jelentkeznek. Ezután újra egy év után újra számot kell adniuk az itt megszerzett tudásról, illetve inkább azt mondom, hogy ez a motiváció, ami megvolt az elején, az hogyha továbbra is kitart, akkor egy újabb felvételi után a nevezett iskolarendszerbe fognak kerülni. Ez egy 2 éves képzés. Ez egy kicsit úgy kell elképzelni, mint a szakosodást. Itt már valamilyen tudomány vagy tématerület mellett állást kell foglalniuk a fiataloknak, és ott két évig ebben az iskolarendszerben tanulnak, utána még különböző posztgraduális képzésekkel várjuk a fiatalokat.
A külföldi tanulmányutak, ösztöndíjak az mikortól lehetséges, mondjuk, ha valaki bekerül?
Szeptember 1-től, ami azt jelenti, hogy ha valaki felvételt nyert az egyetemi programban, teljes értékű MCC-sé válik az első pillanattól kezdve, egy rendkívül szórakoztató és igényes golyatábor után gyakorlatilag minden lehetőség, amit itt az előzőkben felsoroltam, az neki is rendelkezésére áll.
Mondjuk el még egyszer, tehát a határidőt és hogy kiket vártok.
A jelentkezési határidő az mind a három programunk esetében június 30-a. Alapvetően az általános iskola jelenleg 4. szeptembertől 5. osztályosait, a középiskolásokat 9-től 12. osztályig, illetve a jelenlegi 12-esekre éppen érettségizőket pedig az egyetemi programunkba várjuk, és a www.mcc.hu weboldalon minden szükséges információt megtalálnak az érdeklődők.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Az elmúlt percekben Konyári Györggyel, a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével beszélgettünk. részt mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb beszámoltunk arról, hogy új katolikus óvoda épül Szerencsen, majd egy a Miskolci Közbiztonsággal kapcsolatos sajtótájékoztató szerkesztett változatát sugároztuk. Hollósi András és Nagy Ákos képviselőjelölteket idéztük. Adásunk végén a Matthias Corvinus Kollégium Miskolci Képzési Központjának vezetőjével, Konyári Györggyel beszélgettünk. Elsősorban a most érettségiző korosztálynak kínált határidős lehetőségekről. Innen is szurkolunk az érettségizőknek, kitartást kívánunk nekik, imádkozunk értük. Én munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Péderi Zsolt nevében is búcsúzom önöktől, a szerkesztő műsorvezetőt Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!